Ez a felvétel az elektrostatikus térben előforduló határfeltételekről szól. Képzeljük el azt, hogy van egy közeg, itt látható, van egy közeg, amelyet kitölt valamilyen anyag, ezt az anyagot epsilon 1 permittivitással jellemezzük. Közvetlen mellette van egy második közeg, amelyet egy másik típusú anyag tölt ki, epsilon 2 permittivitással. A feladat az, hogy határozzuk meg a teljes térfogatban az elektrostatikus teret, de vegyük figyelembe az elválasztó határt is, ahol valaminek történni kell, ugyanis az első közegben is lesz valamilyen elektrostatikus tér, a második közegben is lesz valamilyen elektrostatikus tér, de két különböző anyagról van szó, tehát ezen az elválasztó határon, ezen a közeg határon valami történni fog, valamilyen feltételeket kell ott biztosítani. Egy tipikus példát mutatok erre. Vannak vezetékek, például itt van egy vezeték, amely valamely potenciálon helyezkedik el, például Φ1, itt van egy másik vezeték, amely egy Φ2 potenciálon helyezkedik el, és így tovább. Ezek szemmel láthatóan levegőben vannak, epsilon 0 permittivitás mellett. Igen ám, csak hogy ezeket a vezetőket elég nagy potenciálon vannak, el kell választani, itt látható, el kell választani valamilyen szigetelő anyaggal. Ezek a szigetelő anyagok itt láthatóak, ezek nagyon jól ismertek a nagy feszültségű távvezetékekről is például. Ezek anyag, valamilyen anyagból készülnek, például szilikonból, régebben porcelánból, és ezeknek van valamilyen relatív permittivitása. Tehát egy epsilon 0 szor epsilon r közeg jellemző van ezen a tartományon, illetve ezen a tartományon is, és az összes többi ilyen szigetelő. Tehát nagyon sokszor előfordul az a feladat, hogy egy teret, jelen esetben ennek az állomásnak a terét, két különböző vagy több különböző permittivitású közeg tölti ki, valahol ismert a potenciál, valahol egyéb jellemzők, és kérdés, valamilyen oknál fogva kérdés, ennek az egész térfogatnak az elektrostatikus tere. Tehát itt ebben a feladatban pontosan erről van szó. Itt például levegő van, itt például egy szigetelő közeg van, vagy akármilyen módon helyezkednek el ezek a közegek. Ilyen típusú feladatot láthattunk a síkkondenzátor rétegzésénél például, ez az egy feladat volt, ahol ez a probléma előjött, és ott láthattuk azt, hogy az elektromos térnek a tangenciális komponensére írtunk elő folytonossági feltételt, valamint a D-nek, az elektromos eltolásnak a normális komponensére írtunk fel folytonossági feltételt. Tehát két közeg határán, tehát két közeg határán az elektromos térnek a tangenciális komponense és az elektromos eltolásnak a normális komponense folytonos. Tehát itt és kapcsolat van a kettő között, mind a kettőnek teljesülni kell. Igazoljuk ezeket az eddig ismert egyenletek alapján. Itt kinagyítva felrajzoltam egy elválasztó közeget, ez a kék vonal. Itt található az első közeg, itt található a második közeg. Foglalkozzunk először az elektromos térerősséggel. Azt biztosan tudjuk, hogy a két közegben az elektromos térerősség különböző értékű lesz. Itt ez E1, itt pedig E2, szándékosan az egyiket kisebbre, a másikat nagyobbra rajzoltam, annak érdekében, hogy lehessen érzékelni, hogy valóban két különböző elektromos térerősségről van szó. Ezek felbonthatók két komponensre, az egyik, amelyet pirossal rajzoltam, amely párhuzamos ezzel a felülettel az elválasztó közeg határral, ezt tangenciális komponensnek hívjuk, itt látható, illetve ennek az E2-nek itt látható. Ezeket ki is írom, hogy E1T vektor, ez pedig E2T vektor. Felbontható tovább egy normális irányú komponensre is. A normális komponens az mindig a közeg határa merőleges minden egyes pontban, tehát ez az E1N, illetve az E2N. Tehát a felületre merőleges komponens, a zöld színű, a normális komponens, a felülettel párhuzamos komponens pedig a tangenciális komponens. Mindig megtehetjük ezt a felbontást, minden egyes pontban a közeghatáron, még akkor is, hogyha az görbült, ilyenkor természetesen lokálisan értelmezzük ezeket a komponenseket. Amiből ki tudunk itt indulni, az az, hogy a körintegrál EDL az nulla. Elektromos térre, elektrosztatikus térre, ez egy jól ismert összefüggés. Vegyünk fel most egy zárt görbét, hogy ezt a feltételt erre a felírásra fel tudjuk venni. Legyen ez a zárt görbe a következő, amely körbe veszi a közeg határnak egy részét, és válasszunk körbejárási irányt így, tehát az óramutató járásával ellentétesen, tehát itt ilyen irányban haladunk, ezen a darabon ilyen irányban, itt ilyen irányban, itt pedig ilyen irányban. Ez a hosszúság itt kis L, másik oldalon is kis L, ezt a távolságot pedig nullához fogjuk közelíteni, tehát ezt rázsugorítjuk ilyen irányban a felületre, rányomjuk a felületre. Nézzük meg, haladjunk körbe ezen az úton, azt fogjuk kapni, hogy az E2T-nek, illetve az L-nek az irányítottsága ugyanaz, ezek egymással párhuzamosak, tehát a körintegrálnak ez a szakasza egyszerűen úgy írható fel, hogy E2 tangenciális, most már a vektorfelírást elhagyom, mert ez a kettő irány azonos, párhuzamosak egymással, tehát nyugodtan lehet írni, hogy L. Ezen a szakaszon nem írunk semmit, ugyanis nullához közelít ez a távolság. Ezen a szakaszon azt írhatom, hogy E1T szorozva L-lel. Itt ezek egymással ellentétesen mutatnak, párhuzamosak egymással, de ellentétesen mutatnak, ezért negatív előjelet kell képezni a skaláris szorzatnál. Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ez itt skaláris szorzat. Ezen a szakaszon pedig megint nem írunk semmit, mert nullára közelít ez a távolság. És ennek a felírás alapján nullának kell lenni. Látható, hogy L-lel lehet egyszerűsíteni, és azt fogjuk kapni, hogy az E2 tangenciális komponens egyenlő az E1 tangenciális komponenssel. Ez egy nagyon fontos eredmény, amely még egyszer tehát azt mondja ki, hogy ha van egy közeghatár, amely elválaszt két különböző permittivitású közeget, akkor ezen a részen, illetve ezen a kettes számú részen, akárhogy is alakul az elektromos térőrségnek a tangenciális komponense, tehát az elválasztó közeggel párhuzamos komponense, meg kell, hogy egyezzen a két közeg ellentétes határán. Egy nagyon fontos eredmény, hogyha például egy fém közeg van itt, amit berajzoltam, akkor az E1 itt azonosan nulla, mert fémen belül, tehát vezetőanyagon belül az elektromos tér az nulla. Viszont itt van egy E2 közeg, ami E2-ben a tangenciálisnak meg kell egyezzen az E1 tangenciálisával, de az E1 tangenciálisa értelemszerűen nulla, ezért az E2 tangenciálisa is nulla lesz. Hiszen ennek a feltételnek teljesülni kell. Ezt már nagyon jól tudjuk, hogy a fém felületére az elektromos tér vektorai mindig merőlegesek, és most ezt be is bizonyítottuk ezzel a nagyon egyszerű felírással. Tehát ezt jó tudni, fontos tudni, hogy az elektromos tér mindig merőleges a fém felületre. És az E2 tangenciális, tehát itt ezen a részen a tangenciális komponens nulla, csak normális irányú komponense van. Tehát ezáltal ezt igazoltuk. A normális irányú komponensnél, mármint a D-nek a normális irányú komponensénél figyeljük meg ezt az ábrát. Van egy egyes közeg, egy kettes közeg, van egy D1 komponens, egy D1 elektromos eltolás vektor, illetve egy D2 elektromos eltolás vektor. Ezeket szándékosan különbözőnek rajzoltam be, hogy lehessen érzékelni, hogy ezek a két különböző permittivitású közeggel kitöltött tartományban különböző értékeket vesznek fel. Ez megint csak felbontható két komponensre, ugyanúgy, hogy az E, egy normális komponenst rajzolunk, D1N, illetve D2N, ezek vektorok, illetve a felülettel párhuzamos, bocsánat, igen, párhuzamos komponensre, amely D1 tangenciálisnak, illetve itt D2 tangenciálisnak írok. Itt a Gauss törvényből tudunk elindulni, nevezetesen körintegrál DDA, skaláris szorzat van itt is, egyenlő integrál ρ dV. Vegyünk fel egy zárt felületet. A zárt felület például egy ilyen kis henger erre a részre. Az alját is berajzoljuk. Ennek a hengernek ez a DA kifele mutató vektora, amelyet itt láthatunk a bal oldalon, illetve itt alul ez lenne a DA. Ezt a részt mondjuk, ha L-lel jelöljük, megint csak rá fogjuk zsugorítani a felületre, tehát ezt a kis hengert össze fogjuk így nyomni. Körintegrál DDA. Látható, hogy a hengerpaláston nincs a D-nek normális komponense, csak ezen a felső felületen, illetve ezen az alsó felületen. Erre a kettőre kell ezt az integrált képezni. A D és a DA vizsgáljuk meg. A D itt befele mutat, az első közegben a DA kifele mutat, egymással ezek párhuzamosak, tehát a skaláris szorzat negatív előjelet fog adni, tehát D1N szorozva az A-val, hogyha ezt a felsőt itt A-nak tekintjük. Alul megegyező irányok, tehát plusz D2N szorozva A-val. És vizsgáljuk meg azt, hogy ezen belül itt milyen töltés helyezkedik el. Ρ dV, illetve felületi töltés sűrűség lehet. A felületi töltés sűrűség az könnyű, mert szigma szor A. A térfogati töltés sűrűség az pedig ρ szor A szor L. Tehát alapterület szorozva a magasság, ez lenne itt a térfogata ennek a bizonyos hengernek. Az L-t nullálva fogjuk csökkenteni, tehát ez a rész el is tűnik egyben. Utána az A-val lehet egyszerűsíteni, hogy itt lehet látni végig, és azt fogjuk kapni, hogy a D2N az egyenlő D1N plusz szigma. Tehát a kettes közegnek a normális irányú komponense, bocsánat, a kettes közegben a D-nek a normális irányú komponense, az a D1N plusz szigmával egyezik meg. Abban a speciális esetben, ami sokszor előfordul, hogy a felületen nincs töltéssűrűség, akkor a D2N egyenlő D1N-nel, ahogy az a síkkondenzátoros feladatnál is szerepelt. Ekkor a normális irányú komponense az elektromos eltolásnak folytonosan megy át egyik közegből a másikba. Abban az esetben, hogyha például az első közeg fém, ezt most ide rajzolom hely szűke miatt. Tehát az első közeg fém, az azt jelenti, hogy az elektromos tér a fémen belül nulla. Hogyha D egyenlő epsilonszor erre gondolunk, és az E nulla, akkor a D is nulla lesz. De mivel a D az folytonos, olyan értelemben, hogy a D2N egyenlő D1N plusz szigma, tehát most erről a képletről van itt szó, akkor a D1N az nulla, tehát a D2N ezen a részen az a töltéssűrűséggel egyezik meg. Tehát a D-nek a normális komponense az pontosan a szigma, és az E2N fém felületén, az a D per epsilonból sigma per epsilon, hogy ezt egy korábbi feladatban már láthattuk, most igazolást is nyert ez az összefüggés. Tehát, hogyha van egy fém felület, amelynek az egyik részén töltések vannak, például ennek a felületnek, fémfelületnek a külső felületén töltések vannak, akkor töltés sűrűség osztva epsilonnal az lesz az elektromos térnek a normális irányú komponense, és ez a töltés sűrűség a D-nek a normális irányú komponense. Tehát még egyszer, hogyha van két közeg, és ezt a két közeget elválasztja egy közeg határ, akkor ezen a közeg határon az elektromos térerősségre is, és az elektromos eltolásra is egy-egy feltétel érvényes. Az elektromos térerősségnek a tangenciális irányú komponense folytonos, ahogy ezt itt lehet látni, az elektromos eltolásnak pedig a normális irányú komponense folytonos, ha csak nincs felületi töltéssűrűség, mert akkor az a felületi töltéssűrűség itt megjelenik az egyenletekben. A közeghatár feltételre a későbbiekben még vissza fogunk térni, sőt, ahogy itt lehet látni, egy külső perem is van ezeknél a feladatoknál, erről szándékosan nem szóltunk, most a későbbiekben azonban erről a peremről is szó lesz.